Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Életre Növelő című műsort hallják, amelyben állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. A múlt alkalommal a nagybőjt kapcsán a bűnről beszélgettünk, és arról, hogy hogyan alakul ki egy helyes bűntudat egy gyerekbe, egy kamaszba és egy felnőttbe. Mit kezdjünk a lelkiismerettel? A mai alkalommal maradjunk még mindig a nagybőjt egyik legfontosabb témájánál, nevezetesen azt, hogy befelé éljük meg az elkövetkezendő ünnepet, eseményeket, amelyek Jézussal történtek, és valódi ünnepé váljon maga a húsvét és a feltámadás öröme. Ezért a mai alkalommal az imádság lesz a fő téma, amely kapocs az ember és az Isten között. Ugyanakkor tudjuk nagyon jól, hogy az életünkben hihetetlenül fontos, hogy fölfelé, kifelé és befelé is kapcsolatot tudjunk teremteni, és ez a hármas egység mindvégig megmaradjon. A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet egyáltalán imádságra tanítani a gyerekeket, hogyan lehet imádságos életet magunkba is kialakítani, mert hiszen ez is egy hosszú fejlődés, ez egyik percről a másikra nem megy.
Igen, és pontosan ez is talán a nehézsége is a gyerekeknél is, hogy ez egy nagyon hosszú út. És legelőször a gyerekek, két dolog, amit mindenképpen úgy látunk, hogy a gyerekek nevelésében mindig is a kisgyerekkorban fontos, a szokások kialakítása és a minta. Tehát itt még természetesen nem beszélhetünk olyan nagy mély imádságokról, mint amire vágyakozunk felnőtt korunkban, és amire jó is lenne eljutni. És az a felnőtt embernek se, egyrészt hullámzóan megy, majd talán rá is térünk. De a gyerekeknél nagyon fontos a szokásoknak a megteremtése. Most a szokásoknál is egyrészt ezt mondja Kenteni, hogyha ez a bizonyos középkori módszer, ahogy a középkorban próbálták a hitet az írni, olvasni nem tudó, vagy talán azt lehet mondani, hogy a személyiség fejlődésükben még nem annyira felnőttnek tekintett embereket rávezetni a hitre, körülvették őket Isten jelekkel. Isten jelekkel, képekkel, keresztel, áldásokkal, például ebéd előtt, ebéd után, este lefekvés előtt, testtartásokkal, amelyek mind-mind azt fejezték ki, hogy kapcsolatot akarok teremteni valakivel, aki nekem fontos. És ennek az legapróbb kis jeleit valahogy átadni a gyerekeknek, de sokféle formában. Tehát fohászokat, tényleg azt lehet mondani, hogy alkalmakat, körülvevő kis imádságokat, a keresztvetést, az esti lefekvéshez ugyanúgy hozzá kapcsolni, mint a fogmosást, vagy ugyanígy egy természeti jelenséghez, ahogy mondja Domboszkó, hogy hát az első imádságaimat édesanyámtól tanultam, és nem is csak a kötött formákban, hanem ahogy például megköszönte, ha esett az eső, vagy ha sütött a nap, vagy ahogy kérte azt, hogy akkor ez, hogyha nem annyira kedvező volt, hogy akkor mégiscsak legyen jó vége. Tehát, hogy ahogy kapcsolatban volt az ő Istenével. Tehát ez már a minta. Tehát a nagyon apró kis szokások, és akkor itt pont nagyon nagy feladata van, vagy nagyon nagy lehetőség az ünnepek körüli tennivalók, mert azt érzi, hogy, vagyis hát érzi, látja, hogy itt a környezete, tehát a vallásos környezete valamire nagyon készülődik. És ezt a készülődést, ezt szeretné ő is átélni. De neki nagyon kellenek azok a jelek, amelyeken keresztül, tehát egy gyerek nem tud elvontan átélni egy készülődést, hanem ahogy nem tudom én, adventbe is, nem tudom, mi is csináltunk ilyen kis ingecskéket, és akkor arra jó tetteket oda rárajzoltuk, kiszíneztük, és akkor rá tudtuk tenni, vagy szalmácskát gyűjteni a jászolba. És ugyanígy, most már láttam több ilyen helyet, hogy nem tudom én a nagybőjtnek az időszakát is így kis kövekkel kirakosgatni, ahogy eljut majd odáig, hogy valóban a keresztig és a feltámadásig, tehát feltétlen fontos, hogy a feltámadásig elvigyük ezt a folyamatot a gyerekeknél pláne. És hogy ennek van olyan kis őnek is megélhető része, pont éppen a lemondásokban is akár lehet, amit még nem fog tudni annyira jól érzékelni, hanem úgy, mint a nagyok. Tehát biztos, hogy ezt ő nem tudja, és hallottam már sokszor, hogy jaj, mert most akkor a Jézuska, most akkor szomorú, mert hogy ő is hogy szenvedsz, ha ez nem jó. Tehát ez biztos nem jó, hanem hogy valakiért valamit megteszek. Tehát valakinek valamiért... bármiről is lemondok, de kell látni ennek a pozitív részét is, hogy miért. Tehát nem önmagáért, hanem mert egy valakinek legjobban személyes. És a minta. Tehát a minta, amikor, és ez bizony nem csak külsőségek, tehát nem az, hogy látja, hogy anyukám elment a templomba, vagy nem tudom, ilyen körmenetre, vagy lelki gyakorlatra, hanem azok a kicsi lehetőségek, amikor, hát ezt mondja, a keleti mondás, hogy a gyerekek a szülők hátát nézve nevelkednek, hogy amikor nem gondoljuk, hogy figyel. Tehát azok a talán intim pillanatok, amikor láthatja, tapasztalhatja, hogy imádkozunk, hogy fontos nekünk, hogy elgondolkozunk, hogy időt szánunk rá, hogy keressük a lehetőségét, hogy...
Megbeszélünk egy prédikációt.
Akár, igen.
Közösen elolvasunk egy szentírási részletet, igen. Vagy napi evangéliumot.
Igen, és én is leülök, nem tudom én, és így próbálom, tehát próbálok egy kicsit több időt kiszakítani rá. Nem tudom, hogy ebben a műsorban már beszéltünk-e arról, nekem egy nagyon... nagyon maradandó kép az, amit Barsi Balázs atya mondott el a saját tapasztalatáról, amikor hát azt mondja, hogy például őnáluk annak idején paraszt emberek voltak a szülők, otthon együtt ebédeltek, és minden ebéd előtt elmondták az úrangyalát. És akkor hazajött az édesapja, és együtt volt a család, elmondták az úrangyalát, jött az ebéd, ez így ment. És hát ugye az átkos időszakban belekerültek, akkor is elmondták az úrangyalát, és volt egy ilyen alkalom, amikor mondták az úrangyalát, és benyitott a pártitkár. Bejött a konyhába. És azt mondja, szinte úgy megfagyott a levegő, és azt mondja, érezte azt, hogy apám, anyám, nem tudom én, összenéznek, hogy most mi csináljunk, tehát folytassuk az úrangyalát, vagy hagyjuk abba, köszöntsük a párt, hát azért nem volt akár ki a pártitkár annak idején. És ugye nem akkor a bűn abba hagyni most ezt az imádságot, és fogadni a vendéget. És azt mondja, hogy utólag esett csak le ez a hatalmas nagy tapasztalata, hogy abban a pillanatban megállt a levegő, és apám folytatta az úrangyalát. És befejezték, és utána megkérdezte, hogy mit szeretne. És azt mondja, hogy én abban a pillanatban egy életre megtanultam, hogy a történelem ura nem Rákosi, hanem az Úristen. Tehát ezek azok a pillanatok. Tehát azt hiszem, hogy ezek az őszinte pillanatok. Nem biztos, hogy nekünk is mindig sikerül az imádságot olyan szinten művelni, ahogy azt így szeretnénk, és tényleg azt hiszem, hogy ez is igaz, ahogy így a bevezetőben mondtad is, hogy ehhez egy élet kell. Tehát ehhez egy élet kell, és ezt tényleg folyamatosan tanulni kell, hogy hogyan tudunk. Azért ez nem egy könnyű dolog. Van, amikor könnyen megy, van, amikor, és ugyanígy vannak talán a gyerekek is, hogy gyerekeknek van egy ilyen nagyon mágikus képzelete. Tehát könnyen kapcsolatba kerülnek a természet fölöttivel, hogyha van egy olyan légkör. Tehát ahogy látjuk is, hogy igen, akkor anya, itt van az őrangyalom. Persze, hogy itt van, ezt mondtam, és talán már meséltem, és egy nagy biciklis túrán mondta az egyik kisgyerek, hogy jön velem az őrangyalom, anya? Persze, jön. Hát akkor bajomi fájat lehet már. Tehát abszolút úgy képzeli el, hogy igen, ezek a szentjeink, a jóisten, a szűzanya, tehát velünk élnek. Tehát ugye ő neki a mesealakok is vele élnek, tehát egy van elég erős antennája ahhoz, hogy belemerüljön ebbe a szellemi világba, de nem úgy, hogy a felnőtt. Tehát ezt tényleg hagyni is kell, segíteni is kell, meg kell teremteni ennek a légkörét. Egy gyertya nagyon jó, egy ilyen kis szentírási rész nagyon jó, vagy annak, vagy akár csak így az elképzelése, akár eljátszása, vagy lerajzolása segíthet ebben a kérdésben, és hogy vele haladunk ebben a területen. Kisgyerekeknél azért azt kiemelném, ugye ez egy nem könnyű helyzet, mert a karácsony könnyű azzal a kedves kisdeddel, de itt ez a véres helyzet azért kisgyerekeknél nem könnyű. És vannak nagyon érzékeny lelkű kisgyerekek, sőt, még kisiskolások is, itt több hittanár panaszkodott, hogy, vagy anya, hogy hittanórán ugye érzékletesen elképzelték, hogy hogy verték meg Jézust, milyen korbácsokkal.
Hát a Passió című filmet, az csak nagyon érett fejjel, és nagyon. Én többször láttam a filmet, iszonyú elgondolkodtató, és hihetetlen közel hozza ezt az egész történést, de sok síkon fut a film, de nagyon-nagyon erősnek, viszont azt is tudni kell, hogy azért ez nem egy gyaloggalop volt, tehát tisztába kell lenni azzal, hogy minden olyan emberi megnyilvánulás, ami a egész Passió történetben nem isteni, hanem emberi, az minket is érint.
Igen, nagyobb gyerekeknél különösen is érdekes lehet például annak az egész folyamatnak az átbeszélése, hogy hogyan jut ide ebbe a végkifejletbe ez a Jézus történet. Tehát, hogy ott hányaknak, tehát nem egy Pilátusnak, és nem egy valakinek a véletlen elszólása, vagy a rossz akarata, vagy a valamilyen, hanem ott számtalan megalkuvás, számtalan rossz döntés következménye, ugye a Lábadi Tamásnak van egy ilyen jó könyve, hogy a jogi, tehát Jézus története, tehát a jogilag hogyan néz ki. És azért tényleg az látszik, és ezt nagyobb gyerekekkel nagyon fontos már itt átnézni is, mert az is talán egy korábbi istenkép volt, hogy igen, eljött Jézus, és az atya a halálra adta a fiát. Tehát ez nem így megy, hanem eljött Jézus, most kicsit egyszerűen fogalmazva, eljött Jézus szeretni, és semmi nem volt sok neki, tehát akkor belement abba is, hogy akkor még tovább, akkor is szeretlek, így is szeretlek, akkor is szeretlek, úgy is lehet, és akkor ez elmegy egészen a halálig, mégpedig a kereszt halálig, ahogy mondja. De ez nem egy ilyen rossz akaratú atyának az elküldése, hogy akkor váltsd ki és fizesd meg. Tehát nem ez a piacosított szeretet, hanem a hatalmas, nagy lelkű, nagy szívű szeretet, amelyik még tovább elmegy azért, hogy tényleg velünk maradhasson és szerethessen. Ezt nagyobb gyerekekkel nagyon érdemes átnézni, hogy ne az a klisé maradjon meg, hanem tényleg ennek a folyamatát is megláthassuk, hogy bizony a sok kis elcsúszás azért az nagyon messze vihet.
Na, visszatérve az imádsághoz, mit jelentenek a kötött imák a gyerekek életében? Mert ez az egyik formája, igen, amit nagyon könnyen meg tudunk a gyerekeknek tanítani játékos formában, és hozzákötni egy-egy napszakhoz, egy-egy eseményhez, ebéd előtt, igen, után, lefekvés előtt, fölkeléskor. Hogyan? Ebben a szülőnek óriási szerepe van.
Csak is így fogja megtanulni, tehát ez nagyon fontos, és egy életre tanítjuk ezeket. Tehát sok papnak van ilyen, de azt hiszem, hogy ahol a családban halnak meg az idős szeretteink, ott is van ilyen tapasztalatunk, hogy a legkritikusabb helyzetekben ezeket az imákat veszi elő a lélek. Amikor nem tudunk gondolkozni, amikor nem tudunk másképp kapcsolódni, és ezért is nagyon fontos, hogy gyerekkorban egyébként nagyon jó a memória, tehát a legkülönbözőbb kötött imákat, rövideket, hosszúakat, énekeket, akár szentírási részeket, kis verseket. Elég fontos lenne, hogy ma már sokféle imakönyv van, sokféle gyerek imakönyv is van. Érdemes lenne úgy válogatni, hogy egy olyan szemmel, hogyha ezt mondjuk 40, 50, 60, 70 évesen is elmondanám. Tehát nem azt a nagyon édeskés, szirupos, Jézuskás, hanem tényleg a felnőtt Jézushoz imádkozó, ott nála otthont kereső imádságok. Vannak nagyon jó imák, és érdemes ezeket megtanítani, és ezeket a gyerekek, mert amúgy is igazából most nem tartalom szerint imádkoznak a gyerekek, hanem versike szerint. Tehát ugyanúgy, ahogy a mondókákat is, az ingyom-bingyom táliber pont ugyanolyan fontos és jó ének, mint a keresztfához megyek, most csak mondom, egy gyereknek. Tehát a gyereknek a légkör fontos, azok a kis versek, azok a szavak, azok a fordulatok, az a lehetőség, hogy ezt mondhatom itt, ott, amott, ezekben a helyzetekben, és ezek megmaradnak, tényleg azt lehet mondani, hogy egy életre. És az is megmarad, hogy minden helyzetben szólíthatom Istent. Tehát minél többféle formájú imádságot, tehát nem tudom én, tényleg az evések, az ünnepek, a születésnapok, a lekfekvés, a fölkelés, akár csak egy játék előtt, vagy tanulás előtt, ugye amikor kisiskolás lesz, hát most is úgy vagyok, hogy volt akkor valamilyen ilyen kis Szentlélek hívó kis imádság, emlékszem, még nagyon kicsi iskolás koromban megtanultam, és félelmetes dolgozatok előtt még le is írtam a padra magamnak, nem nagyon szerették, hogy oda írkálok, de bennem maradt mindig. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy kincs egy ilyen gyerek számára, sőt, még akkor is, amikor hát ugye jön a serdülés, esetleg jön egy elfordulás, esetleg jön egy eltávolodás, akár a hittől, főleg a hit gyakorlásától, és ezekben az esetekben is azt tapasztaljuk, hogy ezek mint egy ilyen búvópatak, ott csörgedeznek az ember lelke mélyén, és azért, amikor úgy bemegy a belső szobájába, azért ezek csak előjönnek, és azért is emlegeti, nagyon-nagyon sok ember emlegeti, hogy a nagyival, amikor imádkoztunk, és itt ehhez például nagyon sokat segítenek a testtartásnak az imái is. Tehát a gyerekek ugye, mondom, hogy hát nem racionálisan élik ezeket át, hanem nagyon sokat számít hozzá egy testtartás. Tehát, hogy letérdeltünk, összetettük a kezünket, összekulcsoltuk a kezünket, vagy egyáltalán gyújtottunk egy gyertyát, ott egy kicsit összeszedtük magunkat, keresztet vetettünk, vagy hát, sokféle form, vagy állva imádkoztunk, ahogy így azért ennek már a liturgiában is sok-sokféle formája van. Tehát ezek is majd előhívhatják azt a rejtett tartalmat, amit lehet, hogy közben befőtt ez meg az.
Hadd szólítsam meg a zenészt benned most, hogy mit jelent az ének az imádság szempontjából, vagy hogyan lehet énekelve imádkozni?
Hát nagyon sokszor, én legalábbis sokszor úgy érzem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor csak énekelve lehet imádkozni. Ugye a zene pont arra való, és ez minden tekintetben arra való, hogy amit már nem tudunk kifejezni, tehát aminek nincs szó a szótárunkban, vagy a lelkünkben, azt mégis megszólaltassa, és erre nagyon vágyakozik az ember, akár egy nagy fájdalomban, akár egy nagy örömben. És a zene ennek az eszköze. Tehát azt is mondjuk, hogy pont különösen az egyház zene, nagyon érdekes, Dobszai tanár úrtól sokat tanultam ebben a kérdésben. Annak idején nagy viták voltak Zeneakadémián, amikor jártam, hogy ugye az egyház zene mire való. És ő olyan világosan meg tudta mutatni, hogy az egyház zene nem propaganda, tehát nem arra való, hogy gyere, gyere meg te is, és higgyél meg te is, hanem az valóban a legbelsőbb szobánknak a kifejeződése, amikor egy választ történik az ember részéről, tehát észreveszed, vagy észleled, vagy érzékeled, hogy Isten megszólított, vagy ajándékozott, vagy éppen keseregsz, és meg akarod kérdezni, hogy ez nem, és pörölsz vele. És tehát ami olyan nagyon-nagyon mélyen van, tehát megszólít Isten valamivel, és ezt nem tudom kimondani, ennek a válaszát, csak így. Tehát annyira mély, és annyira összetett, annyira sok minden van benne. Van benne fájdalom, van benne öröm, van benne kapcsolódás, van benne hullámzás, van benne én, és van benne nem én. És van, amit a számra ad. Tehát az is olyan, hogyha egy ihletett zene tud az emberbe beívódni. Én sok ilyen zenével vagyok kapcsolatban, ezért nagyon hálás vagyok, mert azt lehet mondani, hogy minden helyzetben valahogy jut eszembe zene, vagy megy bennem zene, tehát azt így észre is veszem. És tényleg nagyon sokszor érzem úgy, hogy nem is tudok másképp imádkozni te egy zenével. És mondjuk ilyen a nyelvek imája is, pontosan ugyanez, amikor nem tudod kifejezni. Tehát ugye a balagyféltekénk nem mindent tud kimondani. Nagyon szép a nyelvünk, nagyon képes, nagyon sok mindent ki tudunk mondani, tehát nagyon, nagyon árnyalt lehetőségeink vannak, de azért nem mindent. És ez amikor így az emberből feltör, vagy tehát megsokszorozza azokat a tartalmakat, és le is pecsételi azokat a tartalmakat, amelyeket énekelünk. Ezzel kapcsolatban még nagyon fontos elmondani azt, hogy maga a zene, a dallam az elsődleges ebben a helyzetben, és nem a szöveg. Mert itt is ugye a szöveg az inkább egy racionálisabb, így mondhatjuk, balagyféltekés tevékenység, és sokkal mélyebbre megy maga a zene. Tehát itt például, hogyha gyerekeknek tanítunk akár énekeket is, vagy imádságokat is énekelve, akkor azért figyelznünk kell arra, hogy ezt milyen zenével tanítjuk. Tehát egy, hát hogy mondjam, egy szamba ritmusra egy pasió szöveget ráhúzni, akármennyire szép az a szöveg, vagy akár még a Szentírás szövege is.
És akármilyen jó a zene.
És akármilyen jó a zene is, igen. Valahogy összeütközik benned, és az egymást kioltja. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy jó zene legyen az, ami ilyenkor megszólalhat, de nagyon nagy kincs a zenélés.
No, hát a Jáli Ferenc jezsuita atyának van egy kitűnő könyve, amely arról szól, hogy tanuljunk meg imádkozni. Hát ez a legeleje az imádságban való elmélyedésnek, vagy az imádsághoz való viszonynak, amikor kötött imákat, énekeket imádkozunk, illetve énekelünk, illetve hallgatunk, vagy együtt mondunk, hát van ennél mélyebb út is. Ez a mélyebb út, ez mikor kezd egyáltalán kialakulni az emberbe, és mint egész életünkbe tanuljuk ezt is, egy úton vagyunk.
Igen.
Ez is egy útjárás.
Igen. Itt a Jálics atyának a második lépcsője, ugye az élet imája, az hamar kialakul. Tehát amikor arra hívja fel a figyelmet, hogy az életünkben minden helyzet imádsággá válhat. Hamar kialakul már a gyerekeknél is, hogy ugye éppen az előbb is, ahogy említettük, hogy a természetben megcsodálkozunk, megcsodáljuk, meglepődünk, szeretjük, kapcsolatba kerülünk vele. Jó. És a nagyobb gyerekeknél pedig talán ez a könnyebb út, ugye egy fiatal ember inkább egy külső akcióban él, tehát mindenféleképpen ez a könnyebb útja. Tehát az, hogy a munkám az minőségi legyen, az, amit kis Szent Teréz mond, hogy a fazekak között ott jár az Isten. Tehát, hogyha kisgyerekem van, hogyha a család megy szerte szét, és valóban tényleg hát alig találom meg azt a csendet, tehát egy mondatot nem lehet végigmondani egy kisgyerekes családban, hát azt azért tudjuk, hogy nagyon nehéz ennek a csendnek a megteremtése. És pont éppen ezt mondja a második lépcsőnek, hogy a kapcsolatok is válhatnak imádsággá, a tevékenységem válhat imádsággá, és tényleg érdemes ezt a maga a kölcsönös szeretet, ugye, ahol ketten-hárman összejönnek a nevemben. Tehát, hogy például egy házasságban az együttlét, vagy az együtt hallgatás csak, vagy az egymásra hallgatás, vagy az egymás felé való, akár a szeretett nyelveknek a gyakorlása, hogy megtalálom, hogy mi az, ami neki kedves. Ezek mind felemelhetők az imádság magasságába, vagy mind betehetők a mélységébe. Na most az, hogy hogyan tanulunk meg felnőttkor, de ez már végképp tényleg azt lehet mondani, hogy a következő fázisnak tehát következő életkornak a lehetősége, hogy azt a fajta mély imát, az elmélkedőset, a szemlélődő imádságot valaki megtanulja, azért ez kicsit életkorhoz is kötött. Nagyon érdekes, hogy a serdülőkorban van erre egy nagy affinitás, tehát ott van egy nagyon nagy érzékenység, és ott ilyen hullámokban van ilyen Isten élménye az embernek, éppen amiatt, mert a nagy érzelmekre, vagy hát mindent olyan nagy érzelmekkel él át, és éppen ezért a szemlélődés felé is könnyebben nyitnak ebben az időszakban, de utána ez megint egy kicsit alább hagy. Tehát akkor, amikor a nagyon sok külső tevékenység, ugye azért mégiscsak, hogy mondjam, eluralja az ember életét, de eddigre már, hogyha igazán szeretne az ember, akkor törekedhet. Tehát amikor felfogja már, hogy aha, igen, nincs annyi időm, meg lehet, hogy egyszerűen, ha leülök is, minden kavarok a fejembe, és az lehet, hogy még egy fél óra lenne, amíg végre bármilyen kis csend létrejönne benne. De az fontossá válhat, hogy tudom azt, hogy minden kapcsolatnak erőfeszítésre, befektetésre, időre és ápolásra van szüksége. Ha tényleg Isten olyan fontossá válik, hogy vágyakozom, és ez már egy nagyon fontos rész, hogy vágyakozom rá, akkor itt hozzájöhet az, hogy igen, ezt tudom, hogy ennek időt kell szentelni. És ugyanúgy, ahogy a barátságokat is nagy nehézségek árán tartjuk fenn, akkor, amikor ilyen tényleg azt lehet mondani, turbulens az egész élet, hogy olyan kidobott időnek érezzük azt, hogy jaj, hát most csak elmegyünk, és csak most beszélgetünk, és erre nincs idő, vagy nem tudom én, vagy olvasgatunk pont éppen ilyen, vagy egy kicsit, vagy szentírást olvasunk, tak, kész, pársz, elintéztem, és megadtam, ami az Istené, de elégedjen meg vele. Hát ez, tehát ezen a barátság sem épül fel. És ezt már egy fiatal ember felfogja. Nem biztos, hogy nem magyarázzuk meg magunknak, ez végig egész életünkben azt hiszem így van, de pontosan így van, hogyha lesz egy személyes nagy vágyakozás bennünk, és nagyon szép, ahogy Jálics atya így írja, hogy találjunk meg egy form, valami egy kifejezés formáját, amit mi tudunk, ami az én személyemnek megfelelő, de azt akkor hűségesen csináljuk. És akkor majd arrébb tudunk menni ennek a mélyeibe is. De biztos, hogy a kereteket meg kell teremteni számára. Tehát ez hát legalábbis számomra nagyon nehéz. Én is egy inkább azt lehet mondani, hogy elég kifelé élő ember vagyok, és érzem is ennek a vonzását. Nagyon-nagyon sokat jelent a zene, mert hamar bevisz abba a mélységbe. De minden nap külön kell törődni azzal, hogy legalább egy gesztus értékű csendet tudjak teremteni. Tehát kell a környezet, és ebben nagyon sokat segít például a testtartás. Tehát nyilvánvaló, persze lehet fekve is imádkozni, nyilván, meg hasalva is, de azért az nem segít. Tehát nem segített. Azt mondom, hogy akkor itt elővesszük azokat az eszközöket, amelyek nekünk segítettek. Nagyon érdekes, például Bellón Gellértnek van jó pár könyve, amit így olvasgattam, ugye ő pécsi segédpüspök volt, ismertem is őt, és ahogy írja a könyveibe, mindenféléről, hogy beszél, úgy minden második mondatban van egy kis szentírás szakasz. De olyan úgy, mintha az ő szava lenne. És ez már emlékszem, hogy serdülő koromban is olyan imponáló volt, hogy ez az ember, hát ez úgy beszél, hogy ez a nyelve.
Ez a nyelve.
Ez a nyelve. És akkor például nagyon, nagyon vonzó volt számomra, és akkor el is kezdtem például sokat olvasni a szentírást, és én is észrevettem, hogy aha, helyzet előjön egy fél mondat, egy valami csoda, egy kis szófordulat,
egy
valami,
gondolatsor.
Igen, és ez olyan nagy áldás, tehát ugye megint csak mi kellett, az, hogy kezdjed el olvasni egy kicsit a Szentírást, ahogy itt mondja a Csáki Tibor atya, szoktam mondani, hogy olvasd egy kicsit ingyen is a Szentírást, tehát csak úgy. És azt hiszem, hogy ezek, vagy akár egy jó lelki irodalmat, hogyha az ember megtalál, vagy pont éppen egy jó zenét is, hogy el tudja indítani. Azt mondja Kenteni atya, hogy van a száj imája, a szív imája, és az élet imája, és ezek ilyen körforgásban mennek. Azt mondja, a száj imája, hát a kötött imádságok, de a száj imája, ha elkezded mondani, megindítja a szívet, és életté válik. De van, amikor a szív imája, ez az, amikor megszólít Isten, és én, jaj, azt se tudom, mit válaszoljak, és énekelek, és vagy éppen panaszkodok, vagy sírok, vagy nem tudom én, ez a szív imája, tehát amikor a szív bőségéből már nem is szó jön ki, hanem valami, megindítja a szájat, tehát adott esetben mondatokat ad, vagy bármilyen kifejezést ad, és ez is belefolyik az életben, nyilvánvaló átjár az életemet. És van, amikor az élet imádkozik, tehát jön egy élethelyzet, hogy nem tudom, én látom a gyerekemnek a fájdalmát, az örömét, vagy a másik ember megszólít ezzel a helyzettel.
Komoly betegség.
Vagy azán bizony. Azán.
Tehát, nagyon.
Igen. És az is megindítja a szívet, megindítja a szájat, tehát ez egy szép körforgásban lehetséges, és nem kell félni attól, hogy van, amikor a száj imádkozik előre, van, amikor a szív imádkozik előre, és van, amikor az élet, csak hát figyelni kell.
Hát annyit bizonyosan leszűrhetünk ebből a beszélgetésből, hogy erre időt kell szánni.
Biztos.
Hallgatóinknak azt kívánjuk, hogy ebben a nagybőjti időszakban naponta találják meg azt a rövidebb, hosszabb életkortól, munkától, élethelyzettől független pár percet, fél órát, órát egy szentségimádásra, kinek mennyi adatik meg, hogy találjunk időt arra, hogy kapcsolatot építsünk mind az emberekkel, mind pedig az imáinkval, a Jóistennel. Kívánunk ehhez sok erőt és elmélkedést, imádságot szóban, szívben, szájban, énekben, kinek melyik jön be jobban, és kinek melyikben éli meg azt az élményt, hogy az Isten szeret bennünket. Áldott húsvétot kívánunk mindenkinek!